végigvittem az Outer Space, vagy Outer World nevű játékot, és most kicsit ilyen bajban vagyok, hogy mivel kezdjek el játszani. Az volt a felvetésem, hogy ha annak vége, akkor kezdem a Cyberpunkot, addig letesztelek minden platformot, ami szóba jöhet. Hát ennek köhezbe tett két dolog. Egyrészt, hogy a Cyberpunk bugos, mint az Isten nyila, úgyhogy abban még nem kezdek bele, mert csak csalódás lenne. A másik meg, hogy nem tudtam minden platformot letesztelni, mert Béla ma előállt egy olyannal, hogy hát figyelj, mert van itt ez a technológia, nagyjából havi 5000 forintért kapsz egy bikaerős gaming PC-t mindig aktualizálva, és azt csinálsz vele, amit akarsz, tehát igazából itt ugye nem csak a gaming jöhet szóba, hanem videóvágás, meg hangvágás, meg egyebek, hát olyan teljesítményű gépen, amivel lehet értelmesen vágni. Úgyhogy most megint kezdődik a research előről. Viszont addig meg volt egy Nintendo ilyen festival season, vagy festival sale, és mindent is adtak olcsón, úgyhogy bevásároltam egy szemmel jól látható összegnyi játékot, illetve ebbe az volt a vicces, hogy ezeknek a játékoknak az elején, tehát mondjuk az első három játéken nem fizettem pénzt, mert annyi ilyen Nintendo coinom volt összegyűlve, amit le lehetett vásárolni, hogy igazából azok kijöttek ingyen, és ezen rögtünk Bélával, hogy így hát, hogy is mondjam, kicsit sokat vásároltam ezek szerint online, hogyha annyi coinom van, hogy megvettem három játékot. De most nem tudom, mivel játszok.
Pedig ennek ott az előnye, hogy egyáltalán lehet kedvezményesen vásárolni. Én tisztán emlékszem, hogy amikor még a kezdeti időkben a Switch-en toltam, én voltam az egyetlen, aki Black Friday-en teljes áru játékot vett, emlékszem, azt hiszem a Mario volt, mert egyszerűen akkor nem voltak akciók, a Nintendo nem arról volt híres, és a kis sztorjában, nem tudom, ott mi a hivatalos neve, Nintendo Store, vagy nem emlékszem már.
Ez most egy jó kérdés, de ilyen shop, nem tudom, online shop, valami ilyesmi.
Nem, de tehát ilyen tényleg ritkaság számba ment, hogyha valamire adtak legalább 5% kedvezményt. De ezt mondjuk jó hallani, hogy már vannak.
Ezt hozzá kell tenni, hogy nem a saját címeikkel akcióznak, tehát nem a Nintendo által fejlesztett, vagy hát ez a first party, vagy nem tudom, minek hívják dolgokkal, hanem indie játékok, meg egyéb fejlesztőknek a játékaival, viszont azok, tehát egyrészt milliónyi van tényleg, tehát hogy Bélával dobáltuk egymásnak így a címeket, hogy hú, ezt nézd meg, erre mondtak jókat, ezt én nem néztem, de az állítólag jó, és akkor így összegyűlt egy raklap játék, de egyik se Nintendo official játék, viszont tök jó szórakozások, tehát ez az Outer, de mindig elfelejtem a nevét, Outer World talán, tehát ez is esen Nintendo játék, ezt Obsidian gyártotta, de egy tök jó, nagyjából ilyen 30-40 órás tartalmam van benne, vagy egy játékidőm van benne, és úgyhogy nem maxoltam ki, de tök jó hangulata volt, jó karakterek benne, tehát jó játék volt attól függetlenül, hogy nem egy Nintendo játék.
Pedig nekem is most Nintendo feelingem van Xboxon. Én ugye a Phoenix Risingot vettem meg, és ez egy egyértelmű Zelda koppintás, csak egy kicsit Ubisoftosítva, tehát összevegyítve így az Assassin's Creed sorozattal, és tényleg úgy lehet leírni, mint egy pörgős Zelda, és tényleg nekem a legjobb Zelda élményeimet hozza elő, és folyamatosan megállás nélkül játszok vele, és ez nálam ugye ritkaság, ritkán fog meg így egy játék. Most olyan már szerintem majdnem 20 órát beletettem is, és szerintem még sokat bele is fogok, főleg most majd így a karácsonyi szünetbe. Már csak két nap meló idén.
Azt mondták, hogy Switch-en talán nem annyira lett jó ez a port, viszont így a játék megéri, tehát van a minőségben olyan jó, mint az Zelda?
Szerintem abszolút van. Az mondjuk kérdéses, hogy tényleg hosszú távon lesz-e benne ennyi tartalom, mert itt egy óriási szigeten játszódik a történet, és azt hiszem, hogy 5 vagy 6 régióra van lebontva, és én most még csak az első régióban toltam bele egy 16 órát szerintem, tehát azért még a 20 nincs meg, szerintem 16 körül járok, és kérdés, hogy a többi régiót mire elkezdem felfedezni, nem fullad-e ki, tehát hogy nem lesz repetitív. Úgyhogy ez majd a következőnél kiderül, de ez a ma esti program, hogy átlépem a megye határt.
Hát figyelj, nekem az a repetitívság, ez az Zeldában is megvolt sok esetben, tehát ott is voltak olyan küldetések, ami már látod az ábrákat, hogy na ezt így kell megcsinálni, vagy nagyjából így érdemes megcsinálni. Oké, hogy nagyon sok más is volt benne, szóval viszont az Ubisoftos téma nekem kicsit én elhetentő, mert hogy amikor megnyílik a világ, akkor egy ilyen kiégés közelébe kerülsz. Annyi feladat van előtted, hogy nem is tudod, melyiknek állj neki, és ilyen mellékküldetések mellékküldetéseinek az apró szálait követed, és hogyha ez nincs valamilyen szinten így kéz, nem fogják a kezed valamilyen szinten, hogy átvigyenek ezeken a helyzeteken, akkor nagyon nehéz tud lenni. Én nagyon sokszor dobtam el játékot, így azért Assassin's Creed-ek például, hogy így túl sok a gyűjtöget, és megunom az egészet. Viszont ilyenkor szoktam azt, hogy jó, hagyok mindent, és akkor fő cselekmény száll, és megyünk tovább. Tehát, hogy de van olyan játék, ami egyébként ebbe tök jól tovább rángat.
Ez a tipikus open world betegség, amit körbeírtál, és nálam is vannak ilyen rosszabb emlékek, pedig nagyon jó játékok voltak. Emlékszem, a Mad Max-ből készült egy ilyen nyílt világú, amivel nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam, de kifulladt, és a végére se értem. Pont azért, mert ahogy szépen nyílt meg a terület, egyre több lett a tennivaló, és igazából észrevettem, hogy ugyanazt kell csinálni, csak nem tudom, most nem egy piros, hanem egy kék környezetbe. Tehát csak a környezet változott egy picit, de amúgy a teendők ugyanaz. Úgyhogy ilyen repetitív és uncsi lett egy idő után. Lehet, hogy ez is erre a sorsa jut, de remélem nem.
Na, képzeljétek el, hogy a játékos témához végre én is hozzá fogok tudni szólni, mert amíg ti játszottatok, addig én elutaztam Zalába, hogy felvegyem a pajtának a karácsonyi beigliét, ami...
A lootot.
Lootot. Így van. Ez volt az én gaming időm. Mert azért valljuk be, ez egy bő 5 óra autózás oda-vissza.
És ha már loot legyen kövér.
Így van. Azt ugye zárva vannak, mint minden, nem minden étterem, hanem nagyon sok étterem most zárva van a szabályok miatt. És kitalálták, hogy karácsonyra sütnek beiglit. Háromféle beiglit sütöttek, elő kellett rendelni, szóval nem úgy van, hogy oda mész, és akkor megveszed, hanem azt hiszem talán 20-áig kellett leadni a rendelést, és akkor be kellett jelölni, hogy melyik nap mész elérte. És szerintem sikeres volt, mert jó pár nappal ezelőtt már kiírták, hogy igazából betelnek a helyek, és aki akar rendelni, az még siessen. Ne ezeket a hagyományos beigliket képzeljétek el, hogy diós, mákos, mitől nutellás, vagy nem tudom, miért szoktak még csinálni, hanem mindegyikben van egy kis picike csavar.
Hát a csavaros beiglit azt nem igazán szeretem.
Hát miért? Van a csavaros fagyi, csavaros beiglivel mi a bajod?
Anya csavarra ráharapni nem jó.
Nem jó? Na, ilyen beiglik készültek náluk, hogy diós, szőke, csokoládés, vargányás, mákos, aszalt, fügés, szóval hogy ez a diós, szőke, csokoládés, vargányás után egy vonal, a következő fajta az mákos, aszalt, fügés, megint egy vonal, és utána tök magos, fehér, csokoládés, ez a három fajta beiglik készült. Hoztam mindegyikből, nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd az ízekre, főleg a diósra, mert hogy a diónak annyira erős karakteres íze van, hogy kicsit tartok attól, hogy el fogja nyomni a többi hozzávalót, mint például a vargányát, vagy a szőke csokoládét. Ti tudjátok, hogy mi az a szőke csokoládé?
Hát gondolom a fehér csoki.
Nem. Képzeld el, az alapja a fehér csokoládé, amit aztán megkaramellizálnak, és ezért lesz szőke csokoládé. Szóval a karamellizált fehér csoki, az a szőke csokoládé.
És kóstoltad is őket egyébként?
Akartam kérdezni, csak... hogy maradt-e, míg hazaértél?
Nem. Nem kóstoltam még. Úgyhogy sajnos egyelőre nem tudok beszámolni az ízélményekről, de legközelebb, mikor beszélgetünk, hogy igyekszem beszámolni. De tök jó volt oda menni, kicsit körbenézni. Eléggé Mad Max-es volt az út, mert ilyen sűrű ködbe kellett leautózni, és odafele nem autópályán mentem, hanem a 8-as úton végig, és akkor utána belső Zalába, és ilyen kicsi falvakon keresztül ezt tökre tudatosan csináltam, hogy ne csak az legyen, hogy fogom az országúton 130 tempomat, hogy mi az autópályán, és lemegyek odáig, meg visszajövök, mint az őrült.
Csak kellett a content a fotós projektethez.
Hány memóriakártyát vittél magaddal, és töltöttél meg?
Hát egyet vittem magammal, de olyan 4-5 jó kép született, amivel elégedett vagyok, mert annyira ködös volt az idő, de tényleg nagyon brutálisan, hogy...
Na ne ködösíts már itt!
hogy hiába csináltam sokkal több képet, mind nagyon-nagyon hasonló azzal, hogy egy
mind fehér.
Mind fehér, igen, egy ilyen tejkötbe úszik a táj, de azért csináltam képet, és már gyorsan meg is szerkesztettem, megposztoltam is, ugye, mert a híres kiírása az Élet az autóból Instán az, hogy lesz még itten content, csak meguntam, hogy sötét van, azért tényleg igyekszem, hogy készüljenek még képek, és ugye ma van december 21-e, ez a téli napi fordulónak az időpontja. Ez azt jelenti, hogy innentől már hosszabbak lesznek a nappalok, amit rettenetes módon várok, már nem csak ezért, hogy tudjak fényképezni, hanem tényleg úgy jobb érzés legyen reggel fölkelni, hogy nem még egy-két órán át, három órán át sötét van.
Figyelben az is, tehát abban is látszik, hogy tél van, és fosztos idő, és nincsenek fények megfelelően, hogy eddig azért havonta kéteket filmet ugye átlagban hívtam elő, vagy hívtam és hivattam elő. Na most szerintem utoljára ilyen november környékén talán hívtam filmet, és most is csak azért álltam neki, mert G is adott egy-két tekercset, tehát hogy nem igazán van fotós content, és hát most én meglepődtem, amikor hogy előhívtam az egyik ilyen téliesebb időszakban lőtt tekercsemet, és akkor így nagyjából, hogy mondjam, a fele az ilyen, nincs elég fény, és ezáltal fos lett a kép, úgyhogy törlés. Viszont van nyilván olyan is, ami már tudatosabban készült, miután megvettem a fénymérőt, és kicsit tudatosabban álltam neki, és ezt most hétvégén teszteltem is, hogy mind a két Nikont így felmértem, hogy a beépített fénymérője mind a kettő ilyen spotra állítva, hogy milyen értékeket ad, és meglepően volt egy-két eltérés, tehát sok esetben akár egy egész fényértéknyi eltérés is, ami azért így elővetíti azt, hogy talán, hogyha így a fénymérő hatására tudatosabban fogok fotózni, vagy fénnyel játszani, akkor lehet, hogy jobb képek is születhetnek, bár nyilván ez relatív, de ja, tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy azért ez előre viszi ezt az egész fényjátékos témámat.
Ja, én is sokat gondolkodtam, hogy 400-as vagy 600-as ISO-jú filmet húzzak be a gépbe, mert ugye ezekhez az őszi fényekhez az sokkal jobb.
Jól mondtam? Ez már tél.
Figyelj, nekem van 500-as ISO-s filmem most, amit a Tripibe vettem, mert a legutóbbi Vasi Z talán, az nagyon bejött, az egy 400-as film volt, és gyönyörű tónusai vannak. Viszont nem volt belőle csak egy nekik, amikor akartam venni, úgyhogy volt mellett egy 500-as, elhoztam azt is. Úgyhogy most így küldök nektek egy képet, hogy lássátok, hogy mi van a hűtőbe, mert hogy időközben a főfotó is feltette, hogy találtak, vagy rendeltek egy kisebb mennyiségű Across filmet, ami egy viszonylag legendás film, illetve nekem nagyon tetszik így az egésznek a karaktere, és hát bevásároltam, úgyhogy nem igazán van hely a hűtőben, mert hogy van vagy 6 vagy 7 HP5-ös, van 6 Across, van néhány színes, meg ott van a két Vasi, úgyhogy most ideig nem akarok filmet venni, bár szerintem legutóbb is ezt mondtam, mikor még a HP5-ök voltak csak ott, és mellékesen van egy futórendelésem az Analog Caféba Lomo filmekre, vegyszerre, meg nem is tudom mit vettem, a film lehúzom, mert egyszerűen nem tudok anélkül élni. A G, neked ugye azt elküldtem a képet, hogy sikerült a portádból a filmet kihúzni. Mm-hmm. Azt viszont nem tettem mellé, hogy milyen áron.
Szét kellett szedned?
Nem, hanem egy HP5-öt fűztem mellé. Itt az a technika, hogy az egyik felületét bevizesíted az új filmnek, azt bedugod abba, amiben véletlenül visszahúztad teljesen.
Én is nyarogattam egy darabig, de nekem nem sikerült.
Hát nekem sikerült az a gond, hogy nem fogtam meg a filmemet, hanem ahogy így kirántottam, így nekem kitépte a teljes tekercset. Tehát a HP5 az így teljesen így lenyílt az egész. Viszont kijött a tiédből is az egy ilyen 5-10 centis méret, amit ugye pont elég volt, nem annyi. Tehát ilyen, tényleg annyi, hogy megfogtam a végét, és utána ki tudtam annyira húzni, hogy be lehessen fűzni. Viszont ez egy HP5-ös tekercsen bánja, tehát ezt így teljesen dobhatom a kukába. De mindegy, megmentettem a fél portrádat, úgyhogy büszke vagyok rá. Gondolkodtam, hogy van ugye ilyen speciális eszköz, ilyen filmkihúzó.
Igen,
forintért, de alapvetően nekem ez nem ér annyit, hiszen eddig kétszer kellett használjam, mind a kétszer ki tudtam húzni másik filmmel, csak legközelebb majd óvatosabb leszek, hogy a sajátomat nem cseszem el vele. Viszont nem tudom, valami furcsaság van a tetekercseddel, mert hogy így nincs meg az a kattanás, amit minden film mond, hogy így tekered a filmet, és egy idő után kattan egyet, amikor ugye már annyira neki feszül a film itt, aki elhatnak, hogy így pik van ilyen kis kattanás, ebben nincs ilyen, úgyhogy ezért volt kicsivel nehezebb. Nem mindegy, lényeg az, hogy majd visszaküldöm hozzád, vagy visszaadom, amikor így találkozok Bencével, és megy felét, hogy akkor el tud fotózni a hadik filmeket is.
Minden nap megyek felé, úgyhogy ez. Meg ugye holnap találkozunk, mert odaadom a beiglit.
Ja, jogos.
Legalábbis azt ígérted, hogy eljössz hozzám.
Így van. Menni fogok, meg kíváncsiak a beiglikre.
Egyébként én is sokat gondolkoztam azon a beigli, mert tényleg jól hangzott, meg volt ott azt hiszem, hogy egy kedvezményes csomag, hogyha mind a hármat kéred, akkor egy kicsit kedvezőbb az ára is.
Annyit gondolkodtál rajta, hogy neked már csak jövőre hozzak.
Úgyhogy, de nem kértem, mert végül arra jutottam, hogy idén is sütök sütit, csak ugye jóval kisebb mennyiségben, mert ugye most egyedül én eszem, legalábbis ezeket a hagyományos, legalább cukortartalmú süteményeket, úgyhogy fogok csinálni, talán így kedvezőbb is, meg jó program. Én maradok a jól bevált svéd kardamomos tekercsnél, amit egyébként imádok, meg a Rugelak nevű ilyen lekvárosdiós kiflit fogom megint megcsinálni. Pár éve voltunk pont ilyenkor karácsonykor Sopronban, meg Bécsben, és soproni kávézó a Kulturpresszó. Ott lehetett kérni a kávé mellé ilyen Rugelachot, és ott is szilvalekváros diós volt, és nagyon-nagyon finom. Úgyhogy én azóta már rengetegszer csináltam, és van egy jól bevált receptem, úgyhogy ezt most megismétlem, csak egy nyilván kisebb mennyiségben. Úgyhogy végül ezért nem kértem, mert sok lett volna nekem.
A másik nagy projektem a beiglizésen kívül az a szuvidálás volt, amit ma meséltem nektek, szerintem vagy két hete, hogy megcsináltam, de még mindig nem sikerült kifejtenem, hogy ez miért is okozott nekünk nagy élményt. Gergőtől ugye kölcsön kaptuk a szuvid masináját, meg a vákumozógépet, meg tasakot, meg igazából a komplet felszerelést odaadta, hogy próbáljuk ki, hogy milyen, és azt kell mondjam, hogy kurva jó. Most így csúnyán fogalmazva. Azt tetszett benne nagyon, hogy tényleg tök jól elő tudtunk egy csomó kaját készíteni. Mi úgy csináltuk, hogy megszuvidáltuk, és utána betettük a fagyóba, mert az volt a célunk, hogy legalább egy-másfél heti kaját megcsináljunk. Tudom, hogy ez nem a legjobb megoldás, és jó lenne szuvidálás előtt fagyasztani a leporciózott cuccokat, és utána szuvidálni. De hát mivel ugye csak pár napra kértem kölcsön a szettet, így maradt ez. Azóta viszont elfogyott az a mennyiség, amit beszuvidáltunk, vagy talán még egy adag van, itt van ugye zöldség, meg vannak húsok is, és azt mondom, hogy szerintem fagyasztás után is tökre jó a cucc.
Királyság.
Hogy nem veszített annyit az értékéből, amennyit gondoltam, hogy veszíteni fog, mert ugye te is mondtad, hogy hát azért nem ajánlatos fagyasztani, mert elveszíti a szuvid jellegét. Volt egy adag, amit egyből a szuvidálás után meg is ettünk, és azzal összehasonlítva szerintem tökre jó maradt a többi is. Azt nem tudnám elképzelni, hogy minden hétvégén szuvidálok valamit, szóval hogy így a mindennapjaimba, vagy a minden hétvégében nem tudnám beleilleszteni, mert lehet, hogy végtelen számú recept van, viszont nem érhető el mindig végtelen számú alapanyag, ami kéne hozzá jó minőségű alapanyagot beszerezni. Így úgy döntöttem, hogy majd néha elizé kuncsorgom tőled a szuvicettet, és akkor csinálunk egy nagyobb adagot, és ez lesz a szuvidálási módszerem, hogy te beruházol, én használom.
Így kell ezt csinálni, én is így van fénymérőm, meg így van tripodom.
Ez tök jó, nekem így van általában autósegélycsomagom, meg ilyen bikázó csomagom, meg hogyha javítani kell, meg szerszámkészletem, szóval tud ez működni, srácok.
De amúgy, Bence, milyen alapanyagokra gondoltál, ami előfordulhat, hogy nem elérhető?
Víz. tudod, vidéken
lél. Vidéken pont ezt akartam mondani. Például normális friss zöldség.
Aha.
Mondjuk, vagy normális csirke. Mert mi jellemzően házi csirkét szoktunk venni, vagy sokszor azt veszünk, és hogyha már nekiállok szuvidálni, akkor azt igyekeznék jó minőségű cuccból előállítani. Egyébként a Lidl-be kapható tök szép zöldség, ami mondjuk a piacon nincs már olyan szép, de mondjuk húsból azért úgy ragaszkodnék ahhoz, amit öreganyámtól elhozunk, és azt tesszük meg, vagy a mama szomszédjából, mert mint úgy értve, hogy fizetünk érte, és úgy elhozzuk, nem úgy...
Hát persze.
Kacsint.
Nem éjjel odaállok a lakóautóval, és akkor egy gyors disznóvágást rendezünk az éjleple alatt, és a zsírt meg ott főzzük a lakóautónak a konyha részlegén, még itt hajnalba, hanem rendesen megvásároljuk. Szóval ugye, erre gondoltam alapvetően, de ez urizálás igazából, mert bemehetnék bármelyik áruházba, és vehetnék a hűtőpultba található húsból, meg a zöldségrészlegen található zöldségből, mert azokból is alapvetően tök jó ételek készíthetőek. Csak így, ha megszoktad, hogy van házi csirke, annak szerintem tök más íze van, mint a bolti csirkének. Valószínű megszokás kérdése az egész.
Pa-ra-pa-pa-pám. Egy házi csirke, meg bolti csirke. Egyházi percénket hallották. Ez ugye volt erről film is, mert nem pont erről, hanem ugye a másik nagy botrány a katolikus egyházban itt a gyerekmolesztálások és egyebek, és hát azért ott is elég erős kritika érte az egyházat utána, bár még mindig van, úgyhogy ki tudja, hogy mármint úgy értem, hogy egyház, tehát hogy ez ennyire nem mozgatta meg az egészet.
Ez milyen film?
Nem jut most eszembe a neve, de majd mindjárt kikeresem neked, és elküldöm. Ez elvileg ilyen újságírók kezdik el boncolgatni a témát. Pulitzer, nem? Mindjárt megkeresem.
Én most egy filmet néztem meg, de azt háromszor. Végre elérhető lett az iTunes-on, vagyis az Apple TV-n a Tenet. Ami azt hiszem, hogy valahol idén évelején volt mozikban, már ahol vetítették, így a Covid helyzet miatt, de így annyira behúzott, meg szerettem volna tényleg megérteni, megélvezni, hogy egymás után háromszor megnéztem.
És sikerült egyébként, mert mi is megnéztük, és hát azért vannak még ilyen fejvakrásaim. Egyébként a film az a Spotlight, és 2015-ös.
Spotlight, megvan, így már tudom, nem láttam, de így most már tudom, melyik lesz.
Nézd meg, szerintem jó.
Elég hosszú sajnos a lista, filmes lista, amit szeretnék megnézni. Például beterveztem, hogy a karácsonyi szezonban megnézem a 4 idézőjelesen újkori James Bond filmet. Most felkerült az összes létező James Bond film egyébként az HBO Go-ra, de a Daniel Craig-es újakat én egyébként így még nem láttam egy kontextusban, tehát hogy így mindegyiknek csak darabjait láttam néha tévébe elcsípve, de így mind a 4-et elejétől a végéig nem. Úgyhogy az abszolút tervben van. De aztán most tényleg ez a tenetes őrület húzott be, úgyhogy ezt többször megnéztem.
Mi a film lényege? Tehát, hogy miről szól? Tehát, amit én megértettem belőle, megint ilyen időparadoxon, és hogy megy össze-vissza minden, meg amit talán így lejött, hogy vannak az inverz idő, meg az előre menő idő, és akkor egyik világban, másik világban, és akkor úgy küzdenek, meg úgy oldanak meg rejtélyeket, hogy egyik előre megy az időbe, másik visszafele megy az időbe, de a való világ közben meg előre megy, és így mi van?
Figy, kellett hozzá pár YouTube videó is, kiegészítésképpen. Ja. Hát az első megtekintés után nekem az volt az első, hogy Tenet Explained YouTube-on, és van pár videó, akik nagyon jól ábrákkal illusztrálják, ilyen timeline-okkal, meg színekkel ábrázolják, hogy kivel, mi, mikor és mi történt, és az melyik irányba, tehát az idő melyik irányába, és tök sokat segít, és utána a második nézésre már egy teljesen más élmény volt a film, aztán meg kellett nézni közösen is, úgyhogy egy harmadik megtekintésre is becsúszott. Én szerintem még fogom nézni. Én egyébként Nolan filmjei mivel így vagyok, hogy bármikor képes vagyok újra nézni. Interstellar is egyébként pár napja volt a tévébe, megnéztem, két nap múlva ismételték, megint megnéztem, mert én szeretem. Tehát nekem élmény minden egyes megtekintés.
Ez az Explain, ez a YouTube-ot az küld majd át, léci.
Majdnem elfelejtettem a fényképezős témához, hogy képzeljétek, végre rászántam magamat, hogy eladjam a nem használt fényképezőgépemet. Erős túlzás, hogy eladjam, mondjuk úgy, hogy meghirdettem. Eddig még csak egy Lada féltengelyre is választási malacra szerették volna cserélni az egyik objektívet, úgyhogy ki van írva, hogy külön nem eladó a cucc, és Bedő Dani a Tripontból tökre jó fej volt, mert befotózta szépen stúdió körülmények között az egész szettet, ami eladó, ez ugye egy Panasonic GX 800-as mikro 4/3-os váz, egy fix 20 mm-es F1-7-es Panasonic lencse, meg egy 45-150-es zoom obi. Ezt szeretném így egybe eladni, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog, mert körülbelül úgy állok elé, mint hogyha a vakokat elvinném egy festvénykiállításra, amiket...
Én is így álltam neki a Fuji értékesítésnek, és egy nap alatt eladtam mindent, sőt, még neked is a Ricót. Tehát így...
Igen, de nekem most már azért három napja fönn van a cucc, és így érdeklődés sincs rá igazából. Feltettem Marketplace-re, feltettem Twitterre, meg feltettem egy milces adok-veszek csoportba is. És
jófogás, nem?
Jófogásra még nem töltöttem föl, mert ma nem volt időm vele foglalkozni. Illetve az Index Mikro 4/3 adok-veszek csoportjába is szeretném még feltölteni a cuccot.
Hát figyelj, szerintem be fog az futni Marketplace-en, hogyha ügyesen van product placementezve. Az nem jöhet szóba, hogy boltba bead, ilyen bizományi boltba?
A Tripont Art, régi artwork, ugye ami az Ostrom utcában van Budán, ők foglalkoznak használt cuccok adásvételével, és már beszéltem is velük, bizományosba bevennék, csak még nem jutottam el oda, hogy bevigyem ténylegesen, és megpróbáljam értékesíteni. Még szerintem itt karácsony utánig hirdetgetem ezeken a felületeken, ahol most fönt van, és akkor utána beviszem hát, ha sikerül ott értékesíteni az egészet. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy egyben adjam el, és ne darabokban, mert az kínszenvedés. Nekem így is kínszenvedés a használt termékek értékesítése, mert hiába írok bele mindent a hirdetésbe, akkor is fölteszik azt a kérdést, ami egyébként le van írva a hirdetésbe, és én ezt így valahogy rosszul tűröm.
Hát figyelj, ez vele jár, tehát hogy igazából ez hozzátartozik. Van tervben más vétele, vagy ez igazából csak azért adod el, mert nem használod felesleges, és most elégedett vagy a Ricóval meg az iPhone fotózással?
Hát vennék helyette egy Fuji T4-est, egy 70-200-as F1 4-es objektívet, csak nincs rá pénzem, meg tök felesleges lenne, de viccet félretéve, nem, egyelőre nem vennék helyette semmit. Valamit szeretnék majd, valami, ez az utazó objektívnek hívják, tudod, ez a viszonylag idézőjelbe téve nagyobb átfogású zoomos képet, viszont APS-C szenzorosba gondolkodnék akkor már, és nem mikro 4/3-ba, mert hiába jók azért már ezek a mikro 4/3-os gépek, elég erősen érezni a különbséget az APS-C szenzor és a mikro 4/3-os szenzor méret között, amikor egymás mellé teszem a kettőt.
Hát, és akkor tegyél mellé full frame-et, és akkor kinyílik a világ.
Hát, vagy veszek egy fézvent, valami kisebbet, amit így zsebre tudok tenni, és akkor tényleg megnyílik a világ, és akkor türelemmel kell fotózni.
Van olyan egyébként, mert mint nem fész van, hanem a Xiaomi-nak az új telefonja, ami 108 megapixeles. nem tudom, hogy csinálják, és mit szóznak fel, mivel, de ilyen teljesen agyament.
Még a fotózásról lenne egy kérdésem a Gergőhöz, ez csak a technológia miatt érdekel. Amikor benn voltunk a Tripontba, akkor mutattad azt a Sigma gépet, és egyelőre nem tudtam teljesen feldolgozni, hogy ez miért különleges?
A Sigma gépek? Vázak? Hát én nagyon szeretnék kipróbálni egyszer egy ilyet. Van a Sigmának egy elég nagy sorozata, a DP jelöléssel kezdődik, DP1-2-3, és akkor mindegyiknek van egy Merrill, meg egy Quattro nevű variánsa is. Csak érdekesség, hogy Sigma azt csinálja, hogy ezek nem cserélhető objektíves gépek, tehát fixek. Olyan, mint neked a Ricó, hogy ugye nem cserélheted ki az objektívet, de hogy többféle variánsa legyen, ezért ők úgy csinálták, hogy a DP1-2-3 ugyanaz a váz, csak más fix objektívet szereltek bele. De nem is ez a lényeg, hanem inkább a szenzor, ami egy ilyen különlegessége a Sigmának, Foveon nevű szenzort használnak. Ez annyiban különbözik az általunk általában megszokott fényképezőgép szenzoroktól, hogy teljesen máshogy dolgozzák fel a színeket. Vagyis hát igazából technikailag nem is lát színeket egy ilyen digitális szenzor. És ugye ezek a hagyományos fényképezőgépek, mint bármelyikünknek van, ezek általában egy pixel egy darab színt tud regisztrálni. Vagy az most vagy egy kék, egy sárga, kék, várjál, még egyszer, kék, piros, zöld, ugye? RGB.
RGB, igen.
Igen. Igen. És gyakorlatilag egy pixel egy színt tud feldolgozni, és gyakorlatilag megpróbálja a fényképezőgép processzora végül is kiszámítani, hogy a pixel körül milyen színek lehetnek, hogy ez visszaadja a valóságot. Ugye ez okozza azt, hogy eltérő vázak, eltérő gyártók teljesen más szín profilt tudnak a képekkel. A Foveon szenzorok viszont úgy működnek, hogy minden pixel fölött három réteg van, ami azt jelenti, hogy minden pixel mind a három színt rögzíteni képes, ugye a pirosat, kéket, zöldet, és ezáltal egy sokkal valósághűbb, és nem a megszokott szín képet tudják visszaadni. Ennek egyébként minden hátrányával, mert érdemes megnézni ezeknek a Foveon szenzoroknak ilyen példaképeit, hogy tényleg milyen színvilágot és élességet tudnak produkálni, de a hátrányuk például az, hogy ők egy saját kép- és fájlformátumot használnak valami óriási méretben, és ezeket például az ilyen standard fotóalkalmazások, mint a Lightroom nem is tudják kezelni. Tehát egy saját szoftvert kell használnod, azokkal meg ugye tudjuk, hogy általában csak a baj van, nem felhasználó barátak és a többi. Úgyhogy egy igazi ilyen pain in the ass lehet egy ilyen géppel fotózni, de én tökre kipróbálnám, hogy úgy élőben milyen lehet, és tényleg milyen végeredményt mutat.
De akkor ez kinek jó ennyire térni a standardoktól? Ki lesz az a fotós, akinek ez a fényképezőgép? Ez jó felhasználási terület lehet?
Azoknak, akik Benefet vásároltak, majd eladták. Tehát ilyen G-kísérletezés topikba tudnám ezt is felírni.
Én abszolút csak a kísérletezés miatt. Hát az én megértésem szerint inkább olyan fotósok, akiknek tényleg fontos az, hogy a lehető legrealisztikusabban adják vissza azt, amit egy adott pillanatban látnak. Tehát itt főleg ugye a színekre kell gondolni.
Király, bocs, hogy elkanyarintottalak titeket a filmes témától.
Én még akarok nektek mesélni kicsit arról, hogy hétvégén voltunk egy ilyen laza sétára, mert ugye mivel a velem egy háztartásban élő személy tanul, meg vizsgőidőszaka van, ezért nehezen tudunk most így kéktúrázni, meg hát a nappalok is viszonylag rövidek, tehát nincsenek olyan fényviszonyok se, meg az időjárás sem mindig tökéletes. De a lényeg az, hogy csináltuk ilyen kisebb sétát, egy 7 kilométeres szakaszt tettünk meg Zebegénybe. Találtam egy tanúsvényt, a napraforgó tanúsvényt, ami a leírások alapján csodálatos és gyönyörű. Én azt mondom, hogy engedjétek el, és véletlenül sem menjetek a közelébe se. Sajnos nagyon-nagyon-nagyon benőtte a gaz az egészet. A tanúsvény mondjuk úgy 30%-ában villanypásztorral védett területen vannak a pihenőhelyek. Tehát így konkrétan ott van a tábla, hogy elolvasd, ott van a megálló, és nem tudsz bemenni, mert villanypásztorral el van kerítve egy terület, ahol az egész ott van. Tehát, hogy így ott a pihenő, de nem tudsz oda menni, mert valaki bekerítette így azt a területet, tehát vagy valakinek a telkére került, vagy az a hely valakinek a telkévé vált időközben, vagy nem tudom, de abszolút ápolatlan, tehát hogy nincs így felkészítve, hogy azt látogassák, pedig ugye az Ebegény azért viszonylag így a Dunakanyarban egy felkapott hely, és ahol mentünk ott végig, azt láttuk, hogy ezek a tipikus kabin házikók, szépen hátul hatalmas ilyen jacuzzi jellegű dézsával a Duna kanyarra nézve, és onnan gyorsan egy Instagram csekkolással nagyon sok olyan Instagram influencer kép készült, hogy hú, hát itt én lógatom éppen a testemet a vízben, megfelelő marketing testi adottságokkal, ha értitek, hogy értem. És ilyen képek készülve arra, hogy az emberek kivéreik nem azt mondom, hogy drágán, de kibírják ezeket a házikókat, ott eltöltsenek egy hosszú hétvégét, vagy hétvégét. Tehát ahogy ezt így Nórinak fogalmaztam, ezek a tipikus szexlak, tehát hogy oda viszik az asszonyt, vagy az asszony mellett lévő másik nőneműt, akivel sok pénzt költenek, és a Q7-esből kitessékelik. És gyönyörű képek vannak egyébként, de tényleg kb. Erről szólott az a környék, az egész az ebegénynek az a fenti része, hogy így vannak ezek a házikók, és amikor ott ülsz a jacuzziban, akkor gyönyörű a kilátás, viszont hogyha körbenézel, vagy megfordulsz, és látod, hogy hol van az a ház, ilyen szakadt telepek közelében, meg benőve minden, meg semmi nincs, tehát nem tudom, hogy megfogalmazni, de nem ez a kiépített gyönyörű hely, ahol van egy házikó, amiből gyönyörű a kilátás, hanem van a gettó közepén egy kacsalába forgó kastély, onnan szép a kilátás, és pont.
Ahogy az ingatlanos hirdetések írnak, hogy vadregényes környezetben.
Ja, kicsit ilyen Airbnb feeling volt, hogy amikor így a képeken megnézed, akkor wow, ez itt tök jó, csak hogy lehet, hogy azóta azott a bútort már szétholták, szétlakták, lehányták, tehát az a expectation vs reality, tehát itt teljes mértékben másképp néz ki. És mondom, nekem ezért volt furcsa, mert az ebegényről én nagyon jókat hallottam. Ugye van a Sárkány Fesztivál, idén talán nem is volt, de vannak nagyon jó ilyen rendezvények, helyek, gasztró, tehát hogy vannak lehetőségek enni, hát most nyilván nem amikor így Covid van, hanem egy béke szezonban. Ugye van specialty kávézója is, tehát hogy igazából mindenre fel van készülve. És akkor megnézed a sötét valóságot, ez kb. Olyan, mint amikor elmész a Balatonra, vagy elmentél a Balatonra nyáron, meg amikor elmentél a Balatonra télen. Tehát ez a csillogás, meg a fények, meg a minden, az úgy eltűnik, és igazából is szét van hordva az egész, meg szét van túlva az egész, és ocsmány. De ettől függetlenül az ebegényt én továbbra is csípem, és én voltam ott többször így a lenti részen, tehát nem a domboldalba, tehát a lenti rész az gyönyörű volt, és meg fogom nézni nyáron is, amikor így kicsit él, úgymond a falu vagy város, de most nekem ez egy nagy csalódás volt, és maga ez a tanösvény, ez így, hát nem csodálom, hogy nem találtam GPX-trekkeket hozzá, mert hogy teljesen felesleges oda menni, olyan szempontból, hogyha téged a tanösvény érdekel, tehát maga a látvány, hogy fentről nézed a Dunakanyart, az tényleg szép, gyönyörű, de hát, hogy mondjam, nem ez volt életünk legjobb vasárnapi kikapcsolódása. Viszont annyira így megéheztünk a túra után, hogy azt terveztük, nem vittünk semmi kaját, semmi nasit, semmit. Én útközben találtam ilyen gyümölcsöket, és már azokat rágcsáltam, mert nagyon éhes voltam. Ilyen kökény, som, ilyenek, tehát így, vagy bármi, ami kék és piros bogyó volt. Meg néha a sárkányon is találkoztunk így a bozótba. De hát így rátettem így a gyomromat meg a vágyaimat, hogy én akkor most lángost fogok enni. Tehát zebegény ott van a Dunapart, biztos, hogy van lángos. Tuti, lennie kell lángosnak, amúgy nincs. Úgyhogy térdelőhajtal ültünk be az autóba, és csapattunk végig a Bajcsin lévő retro lángoshoz. Hát ha Pesten jártok, próbáljátok ki. Tehát annyira finom töltött lángosaik, meg sima lángosaik vannak. Én többször ettem már ott, de most is egy hatalmas élmény volt. Tehát van ilyen négy sajttal töltött, van magyaros töltött lángos, jutúros töltött lángos, káposztás töltött lángos, és ez a... És nyitva vannak, tehát el lehet hozni a kaját, úgyhogy ha lángost ennétek valamikor, akkor mindenképpen nézzetek be, így Pesten legalábbis, szerintem ez egy viszonylag jó hely.
A lángos az a Tripodcastnak az operációs rendszere, nem?
Igen.
A Bajcsin, ez ott van a metró állomással szemben?
Igen, tehát ez az érdekessége, hogy amikor így volt a nem is tudom, mi annak a metró megálló, Arany János utca, nem, egyel visszább. Na mindegy, ott volt egy ilyen stand igazából, tehát ez a tipikus talpon álló legaljabb büfésor, és azt lebontották. Ők meg átköltöztek a másik oldalra, a Bajcsi másik oldalára. Hát egy ilyen gyönyörű sarú képületbe, aminek egyik része az egy ilyen klasszikus, ilyen kocsma jellegű, tehát úgy kocsma, hogy ilyen retro kocsma, tehát ilyen mindenféle május elsője feelinget ad az egésznek, mint a Pántika volt régebben itt a Ligetbe, és akkor azon belül van még mellette a lángosos is.
Királyság, mert az annyira nincs is messze a Melóhelytől, csak mondjuk úgy kell oda bemenni, hogy taxival bemész, kiszállsz a taxiból, kifizeted, és utána hívsz egy következő taxit, mert a belvárosi parkolási helyzet most finoman szólva katasztrofális, és úgy gyanítom, hogy itt az ünnepek közelettével csak még rosszabb lesz. Én ma nem voltam Budapesten, holnap megyek, és kell menjek befele a belvárosba is, de hát ugyanazt csinálom, mint békeidőben, hogy kikeresem azokat a fizetős parkolóházakat, ami ott van a környéken, egy mély garázs, vagy ilyen automata parkoló, azt én most is inkább befizetem, mint hogy menjek 9 kört a helyszín körül, aztán késsek el, mert nem sikerült parkolóhelyet találni.
Figyelj, nem csak a parkolás botrányos, hanem a közlekedés is, tehát én, hogyha nem muszáj, akkor nem ülök autóba, és inkább BKV vagy bármi más közlekedés, mert egyszerűen annyira be van dugulva minden az M3-as felújítás miatt, meg az emberek közlekedési stílusa miatt, hogy teljesen felesleges Budapest belvárosába kocsival bejönni. Tehát, hogyha nem muszáj, akkor inkább metrózzál, BKV-zzál, vagy valami más megoldás, ami onnan esetleg jön befelé. Hát attól függ, hogy hova mész, de neked ott azért van lehetőség bejutni értelmesen.
Van, szerencsére BKV van. Meg most nincs is annyira hideg, most lehet lime rollerrel csapatni.
Hát azért, hogy mondjam, tehát lehetne, de eléggé meg van szabva a zónák, tehát azt hiszem a zóna kerülete az nagyjából itt az állatkert környékén van, tehát hogy azon túl nem lehet már menni. Hát nem tudom, tehát hogy a Lime az kicsit most ilyen haldokló téma lett, tehát egyrészt nincsenek is nagyon turisták, hogy aktívan használják, és eléggé bekorlátozták őket. Amit egyébként megértek, ezt szerintem már többször beszéltünk róla, hogy undorító módon használják az emberek, tehát ott hagyják az út közepén, feldöntik, ráesik autóra, stb. Tehát, hogy így megértem, hogy az emberek egyébként frusztráltak, és ki akarják tiltani. Ugyanakkor én továbbra is azt mondom, hogy az egyik legértelmesebb és legjobb közlekedési forma, ha jól használják.
Az új bubikról hallottatok már? Mert most ugye beszedték az összes bubit az utcáról, ugye ez a BKK-s bér bicikli rendszerről van szó, és teljesen új bringák lesznek, könnyebbek, jobban hajthatóak, és ha jól tudom, a bérlési rendszer is változni fog, mert ugye az utóbbi időben nagyon kedvező volt ez a talán 1000 forint per napért lehetett kibérelni, mondjuk hajtsa az, akinek két anyja van egy napon keresztül a bubi biciklit, de az is van a melóhelytől nem messze, hogyha mondjuk be kell tekerni az Andrásin valahova, akkor szerintem az reális opció lehet.
Hát figyelj, szerintem, ami ebben nagyon reális lenne, az az elektromos rásegítéses megoldás, akkor tényleg egy versenyképes rendszert alkothatna, hiszen amíg az állomáson ott van, addig tölt, egy 5-10 kilométert, hogyha el tudsz vele menni, az már egy alternatíva. Egyébként a Bubinak az utolsó, nem tudom, 2-3 hónapjában 100 forint volt havonta. Tehát havonta 100 forint érte használhattad a rendszert korlátlanul kb., úgyhogy ilyen nevetséges összeg. Nekem még mindig ketyeg szerintem az egyik előfizetésem hozzá. Én egyébként itt szeretném, tehát hogy jó lenne, hasznos lenne, a hátránya, hogy nem tudod bárhol letenni, tehát hogy azért nyilván itt van egy olyan, hogy nem csak állomáson tudod otthagyni, de viszonylag sok volt már belőle, de az, hogy nem lehet megfelelően használni, tekerni, az nem jó. Tehát hogy én örülök neki, hogy lejárt az üzemeltetési szerződés, annak nem, hogy nincs, tehát illetve van egy ilyen átmeneti időszak, amíg hát az újat felépítik, ha felépítik, és bízom benne, hogy fel fogják építeni, nem tudom, hogy mi a... Tehát én odáig jutottam, hogy le fogják állítani, az, hogy van-e új, meg hogy milyen lesz az új, arról még nem hallottam, nem tudok. Ebben lehet, hogy talán Domát kéne megkérdezzük, hogy ő esetleg van-e insider infója róla. Neki viszonylag gyanúsan sok fotója szokott lenni így a BKK-s eseményekről, illetve a másik meg hát biztos lesz a BKK podcastben róla szó, hogyha lesz ebből fejlemény, hiszen úgy tudom, hogy a BKK elég aktívan benne lesz, vagy benne van a Bubi projektben, tehát ez nem egy ilyen MOL és T-Systems Hungary-nek a sajátja, hanem itt az a BKK mint megrendelő ott volt, ha nem tévedek.
Nekem még mindig valahol az agyam hátsó felében ott motoszkál, hogy vegyek egy ilyen összecsukható biciklit, és ez amikor megjelent az első hír nagyjából, vagy talán amikor már így véglegesedett az, hogy lehet elektromos bringákra pályázni, különböző, két különböző fajtára, különböző támogatási mértékkel, és úgy voltam, hogy a pedál szenzoros bicajra adnak 90 000 forintot, akkor a Decathlonos legegyszerűbb elektromos rásegítéses bringát meg tudom venni 170 000 forintért. Ez ilyen összecsukható, és én azt mondtam, hogy oké, ez tök jó lesz nekem arra, hogy benn van a kocsiba, és ha be kell mennem a városba, ami nekem azért előfordul, akkor erre fölpattanok, és ilyen elektromos rásegítéssel bemegyek a városba. Nos, hát a Decathlon nincs benne az eladó listában, akik leszerződtek a pályázat lebonyolítójával, vagy én nem találtam meg benne, de mindenhogy rákerestem Decathlon, rákerestem cég névre, helyiség szerint, mindenhogy kerestem. Viszont ennél több pénzt nekem már nem érne meg, szóval nem vennék azért, mint én 580 000 forintért egy elektromos rásegítéses biciklit, csak azért, hogy legyen egy elektromos rásegítéses biciklim. Szóval valószínű, hogy maradni fog a hagyományos összecsukhatós bicaj, de még azon is hezitálok, hogy vegyek egyet, elférne az autóba, hogy cipeljem magam, csak fölöslegesen nem szeretnék pénzt kiadni. Gergő, neked sikerült már eladni a bringádat?
Nem, ennek gyakorlatilag annyi az oka, hogy nem is hirdetem.
Úgy nehéz?
Ugye? Nem jutottam el oda, és többen inkább azt javasolták, hogy lehet, hogy érdemes tavasszal próbálkozni, mert nem biztos, hogy itt télen sokan vesznek bringát, de végül is a hirdetés ingyen van, tehát elférne. Többek között ez is ilyen karácsonyi szünetes terv, amikor úgy más teendő komolyabb nem lesz, akkor majd erre is szánok egy kis időt jól befotózni, megcsinálni egy jó termékleírást, és akkor megy minden majd. Ugye a laptopot is fel kell tenni, ugye a MacBook Air-t, a bringát, úgyhogy lesz hirdetni való.
De így meg is van akkor a YNAB-be az $1000-os célod, nem?
Igen, meg lenne. Tehát, hogyha minden ilyen eladó terméket elvinnének, akkor pontosan meg lenne.
Akkor hajrá! Most ugye 2 hónapja használod a YNAB-et? Másfél?
37 napos benne a pénzem, úgyhogy 37 napja.
Ja, 37 napja. Akkor még nem tudsz második havi összefoglalót mondani, hogy állsz el, mert kíváncsi lettem volna. És azóta is lelkesen nézed ezeket a YNAB ötlet videókat?
Végignéztem az összeset, úgyhogy elfogytak.
Én azt hittem, hogy az ilyen, mit tudom én, hetente megjelenik egy, és akkor egy ilyen hosszú sorozat, és hogy minden héten tudsz valami jó ötletet hozni.
Rendszeresen jelennek meg, de hogy milyen rendszerességgel, hetente vagy havonta, azt megmondom, nem figyeltem. Feliratkoztam rá, de most egy ideje nem jött értesítés, úgyhogy én végignéztem az eddigieket. Az is bőven elég volt egyelőre.
Képzeljétek, én meséltem erről az egész YNAB-es felhívós témáról egy hekis lángos hallgatónak, és ő előállt egy olyannal, hogy ő is csinálja, viszont ő ezeket a vásárlás utáni SMS értesítéseket, ezeket nem úgy kezeli, hogy akkor manuálisan beírja, hanem csinált egy alkalmazást rá, ami a banktól jövő SMS-ből kiszedi az információt, és beküldi így a rendszerbe. Ami lehet, hogy érdekes lenne, hogyha mondjuk ez iOS-en megtörténhetne, csak ugye ez nem történhet meg, mert hogy nem tudunk olyan alkalmazást iOS-re tenni, ami figyeli így az SMS-eket. Esetleg még azt lehetne, hogy valami shortcut-tal SMS üzenetet nem tudom így leolvastatni, meg ezt így kezeltetni, csak ugye ott már az automatizmus az kihal belőle, hiszen Android esetén ez tud automatizáltan működni. Bár nem tudom, lehet, hogy itt érdemes lenne Benedeket megpingelni, hogy amúgy tud-e olyat, hogy lehet, hogy van ilyen automatizáció, hogy ha jön be SMS ettől a számtól, tehát nem tudom, mennyire lehet aktívan az iOS-ben az SMS-t figyeltetni a saját dolgaival, de ha igen, akkor ez egy viszonylag jó módszer lenne. Nyilván itt a kézi felírás nem váltja ezt ki, de ha te mondjuk bankkártyával dolgozol, akkor nem kell utána ilyen banki alkalmazásból átküldeni, átszívni, stb., hanem akkor tudnád ezt az SMS-ek alapján, vagy nem tudom, push alapján ezt behúzni.
Volt most róla egy kisebb beszélgetés Twitteren, hogy ki hogy kezeli, hogyan vezeti át gyakorlatilag ugye YNAB-be a költéseket. Lehet, hogy azt már mondtam, hogy sajnos ugye magyarországi bankokkal nem, meg az európai bankokkal nem működik, tehát nem lehet összekötni, pedig erre egyébként más alkalmazások már alkalmasak. Én azt a megoldást használom, hogy általában vasárnap nap végén nyugiba az elmúlt hetet kézzel átvezetem. Van, aki viszont Twitteren is írta, hogy inkább arra esküszik, hogy amint elköltötte a pénzt, akkor azonnal beadminisztrálja a telefonról, vagy ahogy éppen el tudja érni az alkalmazást, kinek hogy kényelmes. Nekem azért nem forog olyan sűrűn pénzt, tehát nem csipogtatok naponta sokszor, úgyhogy nekem bőven elegendő hetente egyszer átvezetni azt a heti költést, bár ennek is megvannak a hátulütői, jellemzően a webbank. Én egyébként KNTH-s vagyok, és én csípám, szerintem tök jó a KNTH-nak a webbankja, a netbankja, csak hát vannak ilyen furcsaságai, hogy ugye minden tranzakcióhoz két dátum tartozik, van az értéknap, meg a tranzakció napja, meg van a könyvelési dátum, és én nyilván azt a dátumot szeretném a YNAB-ben rögzíteni, amikor megvásároltam, nem azt, amikor a bank könyvelt, és sajnos a webbank a legtöbb frontend felületen a könyvelési dátumot írja, sőt még az exportba is, tehát hogyha exportálod belőle a CSV-be vagy közvetlenül Excel-be, akkor meg nem is tünteti fel a tranzakció napját, hanem a könyvelési dátumot. Úgyhogy ezek a napok egy kicsit ilyen keveredést szoktak okozni, megtalálni azt a pontot, hogy mi volt az utolsó költés, amit átvezettem, de egyébként 15 percnél nem szoktam többet ezzel tölteni. Tehát hetente 15 perc alatt én át tudom vinni a teljes heti költésemet.
Van ugye magyar változata ennek, vagy egy nem tudom, nekem úgy tűnik, amikor keresgéltem milyen alkalmazásokba évekkel ezelőtt, aztán feladtam, hogy a YNAB mellett van a Coin nevű alkalmazás, ami hasonló, talán nem örültem el benne, hogy mennyire hasonló, vagy mennyire személyre szabható, de ott talán van ilyen lehetőség, hogy a bank kivonatodat behív, vagy bead neki.
Csak a Coin, az csak a Magnet bankos integrációval készült egyelőre el. Én már írtam nekik amiatt, hogy mondjuk az Erste, és ami engem érint, az mikor fog elkészülni, de hát csak annyit válaszoltak, hogy fejlesztés alatt, és dolgoznak rajta, és nekik nagyon fontos az IT security, ahogy ugye szokták mondani. A Coin az viszont teljesen más, mint a YNAB. A YNAB alapvetően előre tervez, a Coin meg nyomon követi a költéseidet. Jól mondom, Gergő? A YNAB részét.
Igen. A YNAB-ben is ott a nyomon követési lehetőség, hiszen tényleg minden tranzakciót berakhatsz, de ő inkább a módszertant, meg a filozófiát, meg a gondolkodásmódot adja, hogy tervez pontosan a pénzeddel. A tervezés szó egy kicsit azért félrevezető, mert ugye a YNAB-nek egy ilyen fontos sarokköve, hogy olyan pénzzel, amivel még nem rendelkezel, azzal ne is tervez. Tehát, hogy ne költs el még virtuálisan se olyan pénzt, amivel nem rendelkezel. Ezért van az, hogy általában mindig csak az adott hónapban tudsz dolgozni, budgetolni, de rengeteg olyan opciója van, ami azért hosszú távra is segít. Hát például célokat lehet ugye beállítani, ezt szerintem pár hete meséltem. Nekem is van beállítva egy célom, hogy most hasra ütök, áprilisra X forint, például a következő MacBook vagy Mac Mini projektre, és akkor segít nyomon követni, hogy hol tartok a célomban, meg hogy mennyit kell esetleg az adott hónapban még oda tennem, hogy on track legyen, ahogyan szépen mondják, sínen legyen a dolog. De jól mondod, igazából igen.
Akkor én ugye meg ezzel szemben azt helyezi előtérbe, vagy azon van nála a hangsúly, hogy a meglévő költéseidet tudjad visszavezetni, és nincs egy ilyen előre büdzsékészítés. Legalábbis amennyit én használom a Coint, az ezt tudja, de tök mindegy, mert én csináltam rá Excel táblát.
De lehet, hogy már javasoltam nektek, van ez a Spendy nevű alkalmazás, ő viszont tökéletesen együttműködik, nekem is a KNTH fiókommal minden gond nélkül össze tudtam kötni, és teljesen magától csúnya szóval fetcseli, tehát átemeli rendszeres időközönként a költéseket, vagy hogyha éppen még nem futott le, akkor manuálisan is elindítható, és teljesen korrekten működött. Ez is egy ilyen előfizetéses modell, tehát magát az alkalmazást nem tudod ingyen használni, de nem találtam meg én sem benne ezt a plusz segítséget, amit a YNAB gondolkodásmód ad. Gyakorlatilag arra volt jó ez a Spendy is, hogy még annyit se foglalkozz a pénzzel, mint Vájnebben, hogy automatikusan átemeli, nem is kell vele törődnöd, csak így kérdezem én, hogy akkor mi értelme van, hogy egyszer ránézek, hogy mire ment el a pénzem. Tehát az
nem,
most...
nem. Hát szerintem ezt válasszuk ketté. Az elején alakuljon ki a rutinod, hogy foglalkozol a pénzügyeiddel. Ebben nagy segítség az, hogyha te mondjuk minden héten felvezeted a költéseidet, és nem az, hogy meg kell nyitnod egy appot, és automatikusan ott vannak a költéseid. Mert hogyha minden héten fölvezeted, akkor látod, és sokkal jobban rögzül a memóriád be. Ez olyan, mint hogyha egy iskolai előadáson vagy oktatáson jegyzetelsz, vagy akármi, mert ugye jobban rögzül a memóriádba. És hogyha már kialakult az agyadban ez a rutin, hogy foglalkozol a pénzügyeiddel, akkor már előjöhet az, hogy egy alkalmazásban automatikusan ott van, és már az lesz a rutin, hogy az alkalmazást visszagörgeted és megnézed, hogy miket költöttél, mert akkor már tudod, hogy igazából mit kell nézned, vagy hova vigyed a tekintetedet. De az elején mindenképpen hasznos az, hogyha van egy olyan rutinod, hogy ténylegesen felviszed a költéseidet, és foglalkozol vele, és használod az applikációt.
Mert igen, csak itt van a buktatója is az egésznek.
Mert hogyha csak automatikusan megnyitod az appot, vagy meg se nyitod, mert hogy ott van, és majd megnyitom.
Szerintem meg pont ez a buktatója az egésznek, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy mire költöttem a pénzem, ránézek, látom, hogy milyen kategóriákban mennyit, és ha úgy érzem, hogy mit tudom én az entertainmentbe, vagy az analóg film kategóriába sokat, akkor belenyitok, hogy miért. Lehet, hogy abban a hónapban éppen túl sok, nem tudom, filmet vettem, vagy túl sok fényképezőgépet, és akkor lehetok azon gondolkodni, hogy ezt a jövőben hogyan, és akkor esetleg vagy átbudgetelek, mert hogyha azt látom, hogy nincs benne olyan kiemelkedő kiadás, egyszerűen többet fotóztam, ezáltal több filmet kellett vennem, akkor tudok ezzel tervezni a jövőben. De az, hogyha én nekiállok folyamatosan minden egyes szarságomat felírni, költeni, most elcsúszott a tényleges számlán lévő pénz, a YNAB szerinti számlán lévő pénzzel, ez olyan szintű frusztrációt ad, hogy elmegy a kedvem attól, hogy én ezt nyomon kövessem, és én valahol inkább a másik felé mennék, hogy ezt a manuális részt, ezt vegyék ki a kezemből, mutassák meg, hogy mire költök, és motiváljanak arra, hogy utána megtervezem a költésemet.
Szerintem az a legfontosabb, hogy arra motiváljanak, hogy foglalkozzál a dologgal. Most ugye nézzük Gergőnek, mondjuk egy héten van 8 darab költése, Antannának egy héten meg van 79 darab költése. Teljesen másfajta pénzügyi menedzsmentet igényel a kétfajta életmód, amit éltek, és más ráfordítás, más szemléletet. Emiatt lehet, hogy neked ez jobb, de a Gergőnek meg az jobb, mert viszont ha soha nem foglalkoztál még a témával, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen az a jó, hogyha
te foglalkozol vele.
Ha igen, ugye te manuálisan beírod, és figyelj, mert hogyha még soha nem foglalkoztál vele, mondjuk nem is nézted meg soha a webbanki felületet, akkor lehet, hogy azt se tudod, hogy mit fogsz ott látni. És lehet, hogy a szoftver automatikusan nem jó kategóriába fogja majd neked behúzni, és ez azért félre tud vinni. Főleg itt Magyarországon ugye hiába vannak kódolva a költéstípusok, vagy az egyes helyeknek a költései, hogy mondjuk az egy étterem kódú bankkártya terminál volt, ha te ott költesz, mondjuk a főfotó esetét, akkor lehet, hogy az étteremben lesz éves szinten 1.285.647 forint költésed, holott ez igazából nem is étterem, hanem vettél egy új fényképezőgépet objektív sorral együtt ajándékfilmmel. Szerintem ezért baromi fontos, hogy az elején még a manuálisat használjad, és kitapasztald az egészet, hogy hogyan is fog működni. És hogy minden
jó helyre kerül. Egy ilyen kivívó résznél viszont látni fogod, hogy valami nem stimmel, belemész, megnézed és átkategorizálsz. Ezt én nem érzem akkor issúnak. Értem, hogy mire gondoltok, hogy kell vele foglalkozni, viszont én a manualitást azt nagyon nem érzem benne jónak. Tehát ez pont, hogy elvisz attól, hogy arra fókuszálj, ami fontos. Tehát neked nem egy titkárnő kell, aki felírja, hogy éppen miket, hova fizettél, hanem az, hogy ezzel mit érsz el, meg mit kell mögötte látni.
Nekem egyébként még van két dolog, ami így segít, mármint magában a YNAB-ben, meg abban, hogy látom, meg manuális. Most egyébként így most már a második hónapban már nem minden költésem manuális, ezt is azért hozzá kell tenni. Amit manuálisan én felviszek, az kevés. Ennek az az oka, hogy rengeteg visszatérő ugyanolyan költségen van, ezek jellemzően az előfizetéseim. És ezeket tök jól kezeli a YNAB, tehát beállíthatod, hogy például egy HBO Go előfizetés hasraütök 4-én van, beállítod, hogy akkor ezt minden hónapban 4-én fizeted, és amikor eljön a napja, akkor ő ezt a költést már automatikusan beveszi a listádba, neked csak egy approve-ot kell rányomnod, hogy ez tényleg megtörtént ez a tranzakció. Tehát itt már nincs benne az a manualitás, hogy én kézzel bepötyögöm, hogy 1990 forint HBO Go-ra december 12-én. Nem, ez már nincs benne, hanem én csak gyakorlatilag csak egymás mellett látom a számlámat, hogy oké, levonták az HBO-t, akkor már is megy az approve, illetve aznap egyébként küld egy értesítést is róla, és vannak minden hónapban olyan napok, amikor a legtöbb ilyen szolgáltató ugyanazon a napon vonja. Most nem tudom, ez konkrétan melyik, az 5-e vagy 6-a talán, és ilyenkor ugye általában jön róla e-mail is. Úgyhogy ilyenkor csalok egy kicsit, és nem várom meg a vasárnapot, hanem ezen a napon, amikor látom az e-mail fiókomba, hogy 4-5 ilyen előfizetése is megjött az e-mail, akkor gyorsan átmegyek a YNAB-be, gyorsan approvalom őket, és akkor kész, el van felejtve. A másik dolog, meg... mit akartam? Mindegy, nem tudom. Elfelejtettem.
Viszont azt mondtátok, hogy több alkalmazás is már Európában is, illetve Magyarországon is ezt engedi, vagy lehetővé teszi. Én úgy tudom, hogy ez egy jogszabály is van, vagy hát szabályozás lett, vagy lesz.
Fordítva, a banknak kell rendelkezésre bocsátani az elérést.
Igen, ezt akartam mondani, köszönöm, ja, befejezted a mondatot helyettem. Tehát ez az oka, ami egyrészt tök jó, és nagyon sok lehetőséget ad az alkalmazás fejlesztőknek, meg nekünk. Másrésztről meg, ha belegondoltok, hogy bárhol lehetnek a te vásárlási adataid, mert még ha csak egy számlakivonat, akkor is azért ebből egy viszonylag erős profilozást lehet felállítani, tehát itt a privacy és az adatbiztonság részen azért van egy elég nagy, hogy is mondjam, fejfájás. Ja, menjünk enni.
Királyság, én meg fogom kóstolni a beigleket, és majd elmesélem nektek, hogy milyen volt. Jó étvágyat!
Én meg kövezőtet fogok enni. Jó étvágyat, sziasztok! Csucs.